Sok a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Péter apostol sírján elkezdődik, majd a Szent Péter téren folytatódik 14. Leó jelképekben gazdag beiktatási szertartása, amely politikai találkozókra is lehetőséget ad vasárnap. Több mint 2 órán át tart a péteri szolgálat kezdetét jelentő ceremónia, amely délelőtt 10-kor kezdődik, de a szentmisét követően 14. Leó vasárnapi szokás szerint mennyek királynője imát is mond. Értesülések szerint az egyház fő most először pápa mobillal körbejárhatja a Szent Péter teret. Ferenc pápa április 26-ai gyászmiséjéhez hasonlóan a Vatikán környékén a járműforgalmat akkor a reggeli óráktól lezárják. Ismét 250 ezres tömeget várnak, valamint 200 delegációt a világ minden részéből. Köztük lesz G.D. Vance, amerikai alelnök, és Mark Rubio külügyminiszter, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár, valamint érkezését jelezte az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky is. A magyar delegációt Súlyog Tamás államfő vezeti, a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vesz a szertartáson. Kisiklott egy tehervonat, néhány kocsi a szombat délután a Gyésev, Bezenye és Rajka közötti szakaszán, emiatt Hegyes Alom és Rajka között pótlóbusz közlekedik, közölte a MÁV Informa Facebook oldalán. A jelenlegi információk szerint a kisiklott vonat egy szakaszon megrongálta a vasúti pályát is, írta a Vasút Társaság. A műszaki mentés miatt ezen a szakaszon szünetel a vonatforgalom. Jelezték, hogy a helyreállítás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. Addig pótlóbuszok szállítják az utasokat Hegyes Halom és Rajka között. Hosszabb eljutási időre kell számítani a Hegyes Halom és Pozsony, valamint a Rajka és Győr között közlekedő vonatok esetében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei évtől már 116 joghatósággal cserél bankszámla információt, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV-nak a külföldi bankszámlák adatairól is van információja. Az adóbevallás ellenőrzésekor, kiegészítésekor az ilyen számlákkal kapcsolatos, valamint a számlákra beérkező jövedelmeket is figyelembe kell venni. Hozzátették, hogy a nemzetközi egyezmények és uniós jogszabályok alapján a magyar illetőségű adózók külföldön vezetett pénzügyi számláiról is automatikusan érkezik információ a NAV-hoz. A 2023-as adóévre több mint 1,4 millió külföldön vezetett bankszámláról érkezett információ 91 országból, ezek között jelentős számban vannak Revolut bankszámlák adatai is. A NAV vizsgálja, hogy az adózók a külföldön vezetett számlákra érkező jövedelmeiket is szerepeltetik-e bevallásaikban. 2025-ben 93 országból kapott számlainformáció alapján mintegy 3000 adózónál kezdett vizsgálatot. Hozzátették, hogy 2024-ben a számlainformációk alapján indított eljárások mérlege 2,5 milliárd forint be nem vallott jövedelem és 461 millió forint eltitkolt adó volt. Vádat emeltek Nagy-Britanniában három iráni ellen az iráni hírszerzés számára végzett tevékenység címén. A Scotland Yard tájékoztatása szerint a két hete Londonban őrizetbe vett három iráni állampolgár a terhére rótt tevékenységet 2024. augusztusa és 2025. februárja között végezte, és cselekményük a 2023-ban kelt nemzetbiztonsági törvénybe ütközik. A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága irányítja. A vád hivatalos megfogalmazása szerint a három iráni tevékenysége valószínűsíthető módon egy külföldi állam hírszerzési szolgálatát segítette, és ez a külföldi állam Irán. A vádirat szerint mind a mellett olyan felderítési és adatgyűjtési tevékenységet is folytattak, amelynek célja a súlyos erőszakcselekmény elkövetése volt egy nagy-britanniai illetőségű személy ellen. A vád nem nevezte meg a kiszemelt szemét, a szombati beszámoló szerint azonban a rendőrség kapcsolatban áll az ügyben közvetlenül érintett illetővel és támogatásban részesíti. Végül az időjárásról. Vasárnap napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, erős lesz az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának második részét Varga Tamás olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Amint tudjuk, éppen 11 tallér lapult meg D'Artagnan erszényében. A fogadós 11 napbetegségre számított napi egy tallérjával, csak hogy az utas kihagyta a számításból. D'Artagnan másnap reggel már 5-kor talpon volt, saját lábán ment le a konyhába, és egyéb kellékek között, melyek listája nem jutott el a késő utókorig, bort, olajat, rozmaringot hozatott, és az anyai recept segítségével összekotyvasztotta a csoda balzsamot. Végigkente vele megszámlálhatatlan sebeit. Maga cserélgette rajtuk a kötést, orvost látni sem akart. Hálott cigányszer ható erejének, és talán annak is, hogy orvos nem tette be hozzá a lábát, D'Artagnan már este lábra állt, reggelre pedig úgy szólván egészen felépült. Azután fizetett. Mivel ő maga teljes diétát tartott, a rozmaringon, az olajon és a boron kívül nem is volt semmi fizetni valója. Ám lova, a sárga, háromszor annyit abrakolt, mint amennyire józan számítás szerint állapota miatt szüksége volt. Legalábbis ezt erősítgette a fogadós. D'Artagnan tehát a zsebébe nyúlt, ott azonban csupán kopott bársony erszénykéjét találta meg, benne a 11 tallér. A Trévi úrhoz szóló levélnek hűtelje volt. A fiatalember nagy türelemmel kezdte keresni a levelet. Százszor is kiforgatta ruháját és ujjasa valamennyi zsebét, újra meg újra feltúrta utizsákját. Százszor is kinyitotta és megint bezárta az erszényét. Amikor azonban megbizonyosodott róla, hogy a levél volt, nincs, elveszett, erőt vett rajta a harmadik düroham, és kis hián kezdhette előről a balzsamfőzés borral, rozmaringa, olajjal. Mert amikor látták, hogy ez a gászkonyi falu rossza megint felpaprikázódik, és azzal fenyegetőzik, hogy fejükre dönti a kocsmát, ha nem kerül elő a levél, a fogadós már is nyársat ragadott, a felesége seprűnye lett, a pincérek meg felmarkolták a már tegnap előttről ismert husángokat. Az ajánló levelem, harsogta D'Artagnan, az ajánló levelem, vagy kardére három, valamennyit mordizom adta. Sajnos valami megakadályozta, hogy a fiatalember valóra váltsa fenyegetését, ugyanis kardja, mint említettük, már az első összecsapáskor kettőbe tört, ő azonban erről teljesen megfeledkezett. Így azután, amikor valóban kardot akart rántani, akkor látta, hogy csupán egy 8-10 hüvelyknyi csonkot szorongat a kezében, mert a fogadós gondosan visszasülyeztette a kard hüvelyébe. A penge többi részét a vendéglős nagy ügyesen félretette magának, gondolta tisztelő nyársat csinál belőle. Ez a kiábrándító felfedezés sem tudta volna azonban vérmes fiatalemberünk lendületét megfékezni, ha fogadós be nem látja, hogy vendége teljes joggal méltatlankodik. Igaz is, mondta, és leeresztette kezében a nyársat. Hova lett az a levél? Úgy van, hová lett a levél, kiáltotta D'Artagnan. Mindenek előtt figyelmeztetem, a levélt Révi úrhoz szól, és nem lehet, hogy meg ne kerüljön, vagy ha meg nem került, Révi úr biztosan előkerítteti, legyen nyugodt. A fenyegetés hallatára a fogadósnak végképpen inába szállt a bátorsága. A király és a kardinális után talán Révi úr nevét emlegették legtöbbet a katonák, sőt, még a polgárok is. No, meg József atyáét természetesen, de az ő nevét csupán suttogva ejtették ki, olyan rettegés övezte a szürke eminenciást. Így emlegették az érsek bizalmasát. A fogadós nyomba sarokba is vetette nyársát, rálipakodott feleségére és embereire, hogy ők is vágják sútba a serprűnyelet és a húsángokat, és maga járt elől jó példával, minden tűvétet, hogy ráakadjon az elveszett levélre. Valami értékes dolog van abban a levélben? Kérdezte rövid eredménytelen kutatás után. Hogy a fenébe, de mennyire? Kiáltotta a gászkonyi legény, hisz erre a levélre alapozta egész karrierjét az udvarban. Benne volt az egész vagyonom. Spanyol kincstári papírba? Kérdezte nyugtalanul a fogadós. Ő felségének, a királynak magánpénztárát terhelő papírokban, válaszolta D'Artagnan. Királyi testőrnek készült, és úgy gondolta, hogy az ajánló levélre alapítva meglehetősen merész állítását nem marad egészen hazugságban. A keservét, nyögte ki a fogadós kétségbe esetten. Se baj, folytatta D'Artagnan jellegzetes gaszkony nagy vonalúsággal. A pénzt nem bánom, de a levél az minden pénznél értékesebb. Inkább vesztettem volna el 1000 aranyat, mint a levelet. A kockázat akkor se lett volna nagyobb, ha 20 000-et mond, ettől azonban visszatartotta valami gyermeki szemérem. Most egyszerre világosság gyúlt a fogadós koponyájában, aki egyre átkozódott, hogy hiába keresi a levelet. Nem is veszett el, kiáltott hirtelen. Hát, nézett D'Artagnan, de nem ám, ellopták. Ellopták, de ki? Az a tegnapi úri ember. Uraságod a konyhába hagyta az ujjasát, ő meg lejött a konyhába, teljesen egyedül volt. Fogadni mernék, hogy ő lopta el. Azt hiszi? Kérdezte tamáskodva D'Artagnan. Mindenkinél jobban tudta, hogy a levél idegen kézben haszna vehetetlen, és senkiben nem kelthet mohó vágyakozást, hisz bármelyik jelenlévő utas vagy szolga kezében értéktelen papírlap volna, semmi más. Egy szóval, fogadós uram, folytatta, azt mondja, hogy gyanús magának az a pimaszkodó úri ember? Több, mint gyanús, mondta a fogadós. Amikor közöltem vele, hogy uraságot Révi úr támogatását élvezi, sőt, levelet visz a híres neves úrhoz, nagyon nyugtalannak mutatkozott. Megkérdezte, hol az a levél, és azonnal a konyhába ment. Tudta, hogy uraságod ott hagyta ujjasát. Akkor hát ő a tolvaj, felelte D'Artagnan. Panaszt teszek ellene Trévi úrnál, Trévi úr pedig a királynál. Azzal méltóság teljesen zsebébe nyújt, két tallért vett elő, és átnyújtotta a fogadósnak. Az levet kalappal egészen a kapuig kísérte. Itt a fiatalember felpattant citromsárga lovára, és további bonyodalmak nélkül a Szent Antal kapunát Párizsba érkezett. Ott három tallérre túladott a lován, ami nagyon is tisztességes ár, tekintve, hogy az utolsó útszakasz az érdemes jószágot ugyancsak megviselte. A kupec, aki az imént említett 9 frankot megadta érte, nem is titkolta D'Artagnan előtt, hogy ezt a csillagászati összeget csupán soha nem látott színért fizeti. D'Artagnan gyalog vonult be hát Párizs városába, hóna alatt szerény motyója, és addig talpalt, míg lapos bukszájához illő albérleti szobát nem talált. Manzárszoba volt a Luxemburg palota környékén a Sírások utcájában. Leszurkolta a házmester kezébe a foglalót, és tüstént birtokba vette lakását. A nap hátra lévő részét arra szentelte, hogy ujjasára és nadrágjára felvarta a passzományt, ezt anyjától kapta titokban. Idős D'Artagnan egyik csak nem egészen új zekéjéről vagdost tele a jó asszony. A fiatal ember ezután az ócska piacon pengét üttetett a kardjába, majd visszatért a Louvre-hoz, és az első útjába kerülő testőrtől megtudakolta, hol találja meg Trévi úr palottáját. A Vieux Colombier utcában találta meg, vagyis éppen lakásának tőszomszédságában. Ez kedvező előjelnek tekintette, most már csak sikerrel járhat utazása. Mindezek után elégedetten gondolt vissza a meungi eseményekre. A történtek miatt nem furdalta a lelkiismeret, bizalommal tekintett a jelenre, reménykedve a jövőre. Ágyába bújt, és az igazak álmába merült. Alvása egyelőre egészen vidékies volt, reggel 9 óráig tartott, amikor is felkelt, és elindult a híres nevezetes Trévi úrhoz, aki az atyai rangbecslés szerint a királyság 3. legfontosabb személyisége. Trévi úr, a családneve Gascognyban ma is Trévi, vagy ahogy párizsi tartózkodása során ezt a nevet saját maga megváltoztatta, Trévi úr, valóban ugyanúgy vágott neki az életnek, mint D'Artagnan, vagyis üres zsebbel, de vakmerőségben, szellemességben és értelmességben oly busás fedezettel, ami bármelyik ágról szakadt gascogni kurtanemest, a remény sokkal dúsabb kincseivel ruházza fel, ha már az atyai örökségből egyébre nem telik, mint amennyit a leggazdagabb Périgóri vagy Berry nemes úrfi kaphat csengő aranyban. Pimasz hegykesége és még pimaszabb szerencséje, melynek jó hasznát vette azokban az időkben, amikor minden szireszóra fürgetáncot járt a bot és a penge, az udvari kegyek meredek létrájának legtetejére emelte, és nem is sokat bajlódott, 4-esével szökkelt felfelé a létrafokokon. A király barátja volt, s a király, jól tudja mindenki, nagy tisztelettel adózott atya 4. Henrik emlékének. Trévi úr apja oly hűségesen szolgálta a liga elleni háborúiban, hogy Henrik készpénz hiány, mert annak a Béarni egész életében ugyancsak szűkében volt, és ezért megrögzött szokása szerint elmész szavakkal fizette ki adósságait, lévén ez az egyetlen földi vagyon, melyet sohasem kellett kölcsön kérnie. Szóval Henrik készpénz hiány Párizs bevétele után idős Trévinek új címert adományozott, rajta vörös mezőben futó oroszlán. Jelmondata: Fidelis et fortis. Ami dicsőségnek nem csekélység, de sajna pénzben nem túl sokat ér. Mikor a nagykirály vitéz fegyvertársa elhalálozott, nem is hagyott egyéb örökséget fia urára, csupán kardját és jelmondatát. E kettős örökség és a vele járó mosoktalan név jó voltából Trévi úr bejáratos lett az ifjú trónörökös házába, és oly mesterien forgatta a kardot, oly hű volt jelmondatához, hogy 13. Lajos maga is az ország egyik legjobb kardforgatója, gyakran hangoztatta: ha valamelyik barátja párbajozni készül, segédül elsősorban önmagát ajánlaná neki, azután Trévit, sőt, talán elsősorban Trévit. Ilyen formán 13. Lajos valóban ragaszkodott Trévéhez. Igaz, hogy király, vagyis önző módon, de mégiscsak ragaszkodott. E boldogtalan időkben sokat ért, ha valaki olyan kemény legényekkel vehette körül magát, mint Trévi. Trévi jelmondatának második fele, az erős jelző, igen sokak jelmondatában megállta volna helyét. De ugyancsak ritka nemes ember tarthatott volna számot a hűségre, a motto első felére. Trévi ez utóbbiak közé tartozott. Különleges alkatú férfi volt, értelme vakon irányítható, mint a vérebé. Bátorsága vak, szeme gyors, keze fürge, mintha szemét csak azért kapta volna, hogy megfigyelje, ki nem tetszik a királynak. Mintha keze csak arra termett volna, hogy lesújtson az ilyenre, akár Bezm, akár Morévi, akár Porrodmér, akár Vitria neve. Trévi csupán az alkalomra várt, szüntelenül résen, és feltette magában, hogy ha a keze ügyébe kerül, nyomban üstökön ragadja. Így lett belőle 13. Lajos testőrkapitánya. Amit ordináriusai jelentettek 3. Henriknek, vagy Skócia gárdája 11. Lajosnak, azt jelentették 13. Lajosnak a testőrei, ragaszkodásuk, sőt, inkább fanatizmusuk miatt. Egyéb iránt etéren a bíboros nem maradt adósa a királynak. Amikor látta, milyen félelmetes és válogatott gárdával veszi körül magát 13. Lajos, a bíboros, Franciaország második, azaz valójában első számú királya, elhatározta, hogy ő is gárdát toboroz magának. Neki is lettek hát testőrei, akár csak 13. Lajosnak. S a két vetélkedő hatalmasság Franciaország szerte, sőt, külországban is igyekezett szolgálatába állítani minden olyan férfit, aki jól forgatta a kardot. Esténként sakkozás közben gyakran vitába bonyolódott Richelieu és 13. Lajos, hogy kinek a legényei előbb valóak. Mindegyik saját embereinek keménységét és bátorságát dicsérte, és jól lehet, a nyilvánosság előtt elítélték a párbajt s a verekedést. Titokban mindketten egymás ellen uszították őket, és Daliáik vereségét vagy győzelmét valósággal meggyászolták, vagy féktelen örömmel ünnepelték. Így olvassuk legalábbis egy olyan valakinek emlékirataiban, aki néhányszor e vereségek, és igen sokszor egy győzelmek részese volt. Trévi kitapasztalta gazdája gyengéjét, és jó szimatának köszönhette, hogy oly sokáig és tartósan bírta a király kegyét, aki egyéb iránt a közvélemény szerint nem sokszor bizonyult hű barátnak. A kapitány sunyiképpel parádéztatta testőreit Armand Duplessis bíboros előtt, és ő eminenciája szürke bajusza égnek merett dühében ekkora szemtelenségtől. Trévi a kor hadakozásának kiváló szakértője volt. Ekkoriban a katona, ha nem akadt ellenség, a saját honfitársai bőrét nyúzta, és katonái valódi fenegyerekek voltak. A fegyelmet, ha csak nem Trévi parancsolt, kutyába sem vették. A király, vagy helyesebben Trévi úr testőrei lomposan, borgőzösen, sebhelyesen nyüzsögtek a kocsmákban, a sétautakon, az előadásokon, nekieresztették a hangjukat, hegykén pödörték bajuszukat, kardjukat csörtették, és szívbéli gyönyörűséggel rúgták össze a port a bíboros gárdistáival, ha útjukba akadtak. Aztán csak a tréfa kedvéért kirántották a kardjukat a nyílt utcán, néha a fűbe haraptak, de biztosra vehették, hogy ilyen esetben nem maradtak gyászolatlanul és bosszulatlanul. Gyakran öltek, s akkor biztosra vehették, hogy nem eszi meg őket a börtönpenésze. Trévi úr a helyén állt, és helyt is állt értük. Imádták is Trévi urat az emberei, dics himnuszokat zengtek róla, jól lehet szégéres gazember volt valamennyi, úgy reszkedtek előtte, mint a nyárfa levél. Egyetlen pisszenésére engedelmeskedtek, és bármikor darabokra vágatták volna magukat, csak hogy bármi csekély mulasztásukat felettessék. Trévi úr kormányozta ezt a hatalmas erőt, elsősorban a király és a király barátai érdekében, de magáról és saját barátairól sem felejtkezett meg. Különben ez az emlékiratokban gazdagkor egyetlen olyan emlékiratot sem hagyott ránk, melyben akárcsak az ellenségei részéről is vád érte volna az érdemes testőrkapitányt, márpedig se szeri, se száma nem volt ellenségeinek, sem attól, sem a kardforgatók között. Szóval az érdemes testőrkapitányt még csak árnya sem érte a vádnak, hogy hasznot húzott volna fogdmegeinek szolgálataiból. Bár született cselszövő volt, és felvehette volna a versenyt akár melyik ármányos udvaronccal, mégis megmaradt a becsület útján. Sőt, mi több, jól lehet, maga is eleget cipelte a csípőt nyomorító nehéz kardot, és bőven kivette részét a gyötrelmes gyakorlatokból, mégis a kor egyik legelegánsabb szép fiúja, egyik legnyalkább szép tevője maradt, és betéve tudta a cikornyás szóvirágok egész lexikonát. Trévi hódításait úgy emlegette a fáma, ahogyan 20 évvel ezelőtt Bassompierre kalandjait, ami nem csekélység. A testőrkapitány tehát csodálták, szerették és féltek tőle. Azaz elérte mindazt, amit embernek megadhat a sors. 14. Lajos roppant tündöklése elsápasztotta udvarának apróbb csillagzatait. Atya azonban a pluribus impát nap tovább sugározta saját ragyogását valamennyi kedvencére, saját erényét valamennyi udvaroncára. A király és a bíboros reggeli fogadásán kívül ekkoriban több mint 200 többé-kevésbé látogatott fogadásról tudunk Párizsban. Trévi úré volt az egyik legnépszerűbb a kisebbek között. Vieux Colombier utcai palotája nyáron már reggel 6-tól, télen reggel 8-tól katonai táborra emlékeztetett. 50-60 testőr teljes fegyverzetben szinte ugrásra készen jött-ment az udvarán. Úgy látszott, egymást váltják, hogy mindig jelentékeny számban legyenek ott. Az egyik lépcső feljárón, mai civilizációnk ekkora épületrészhelyén egész házat emelne, nagy volt a sürgésforgás. Párizsi kérelmezők loholtak, hogy kieszközöljék egymás óhajuk teljesülését, vidéki nemesurak törték magukat, hogy a testőrök közé kerülhessenek, és cifra öltözetű tarkaruhás lakályok követték egymást, hogy átadják Trévi úrnak gazdájuk üzeneteit. A városszobában hosszú körívben fölállított padokon üldögéltek a kiválasztottak, vagyis azok, akiket berendeltek. Reggeltől estig zsongott az egész helyiség, közben pedig Trévi úr a városcsarnokból nyíló dolgozószobájában fogadta a látogatókat. Végighallgatta a panaszosokat, parancsokat osztott, és ha ellenőrizni akarta embereit és fegyverzetüket, csupán az ablakhoz kellett lépnie, s már is mindent láthatott, akárcsak a Louvre erkélyéről a király. Aznap is igen szép számú volt a gyülekezet, amikor D'Artagnan megérkezett. Különösen a vidéki szemnek volt, mit bámulnia, főleg, ha a vidéki frissen csöppent ide. Bár hozzá kell tennünk, hogy ez a vidéki gaszkonyi volt, és D'Artagnan földieinek kivált ebben a korban, olyan hírük volt, hogy nem egy könnyen inog meg lábuk alatt a talaj. Hát igen, alig lépte át a jövevény a hosszú kockafejű csapszegekkel kivert hatalmas kapu küszöbét, egyszeriben az udvarban sürgőforgó fegyveresek csapatának közepébe került, akik nagyban civakodtak és kötekedtek egymással, és egymás nevét kiabálták. Ha csak nem tiszt főúr vagy csinos nő a jövevény, legény legyen a talpán, ha keresztül verekszi magát a tömeg kavargó hullámain. Ebben a tülekedésben és összevisszaságban nyomakodott előre fiatal barátunk. Széve hevesen kalapát hosszú kardját sovány lábához szorította, másik kezével nemes kalapja karimáját markolta, és félszeg mosolyán messze látszott a vidéki, aki igyekszik zavarát leküzdeni. Amint kijutott egy-egy csapat sűrűjéből, szabadabban lélegzett, de érezte, hogy bámészen megfordulnak utána, és noha mind a mai napig elég jó véleménnyel volt magáról, mégis életében először nevetségesnek érezte magát. De a neheze csak a lépcső feljárónál kezdődött. A lépcső alján 4 testőr helyezkedett el, és furcsa társas játékkal szórakozott. 10-12 cimborájuk a lépcső pihenőn várakozott, hogy rájuk kerüljön a sor, és ők is részt vegyenek a játékban. A furcsa szórakozás pedig ez volt. Egyikük egy magasabb lépcsőfokon, kezében csupasz kardja, megakadályozta, vagy legalábbis igyekezett megakadályozni, hogy a másik 3 följebb ne jusson. Azok 3 ugyancsak fürgén villogtatták vele szembe kardjukat. D'Artagnan először azt hitte, csupán vívó törrel gyakorolnak, melynek gomb van a végén. De hol itt, hol ott esett egy-egy karcolás, és csak hamar rájött, hogy tévedett, mert mindegyik penge oly éles és hegyes, mint annak a rendje. A nézők pedig, sőt a játék résztvevő is harsogva kacagtak, valahányszor kardjuk hegye megkarcolta a bőrüket. Az a testőr, aki e pillanatban a felső lépcsőfokon állt, bámulatos módon sakba tartotta ellenfeleit. A nézők kört formáltak körülöttük. Az volt a szabály, hogy aki talál a tér, az kiesik, és a kihallgatása várók sorában átadja helyét a győztesnek. 5 perc alatt 3 találat esett. Egyiknek a csuklóján, másiknak az állán, harmadiknak a fülén. De a felülhadakozó egyetlen egyszer sem sérült meg. A kikötött szabályok szerint ügyessége révén 3 hellyel előbbre került hát. Ifjú utazónk nem egy könnyen csodálkozott, vagy legalábbis igyekezett nem csodálkozni, ám ez a társas játék mégis elképesztette. Szülőföldjén is elég hamar felforra legények vére, mindazonáltal némi előkészület szükségeltetik, mielőtt ökölre mennek. Ezért úgy érezte, még gaszkonyban is leeshetne az álla bármelyik gaszkonyinak, ha láthatná ennek a 4 cimborának több, mint gaszkonyi hetvenkedését. Már-már azt hitte, az óriásoknak arra a mesés földjére jutott, mert később Gulliver járt be ugyancsak szepekbe, pedig csak az elején tartott. Hátra volt a lépcső pihenő és a várószoba. A lépcső pihenő nem verekedtek, itt szerelmi pletykákkal, a várószobában pedig udvari pletykákkal ütötték agyon az időt. A lépcső pihenőn pirult, a várószobában rémüldözött D'Artagnan. Éber és csapungó képzete jó voltából Gascoigne-ban a fiatal szobalányoknak, sőt nem egyszer fiatal gazdasszonyaiknak is réme volt, de még leglázasabb pillanataiban sem álmodta volna az itt felsorolt szerelmi hőstettek és pikáns csodák felét sem, melyeket a legismertebb nevek és a legszabad szájúbb részletek fűszereztek. De a lépcső pihenőn csupán erkölcsi érzéke botránkozott meg, a várószobában viszont a bíboros iránti tisztelete szenvedett súlyos sérelmeket. Legnagyobb álmulatára hallania kellett, hogyan bírálják fennhangon annak az embernek a politikáját, akitől egész Európa retteg. S hogyan tárgyalják a bíboros magánéletét, bár nem egy rangos és hatalmas úrnak igen sokba került, hogy belemerészelte ütni az orrát. Idős D'Artagnan úr bálványának, a nagy embernek rovására nevettek itt Trévi úr testőrei. Kifigurázták csámpás lábát, görbe hátát, némely gundalt énekelt Akion asszonyról a szeretőjéről, és Kombáli asszonyról az unoka húgáról, mások pedig a hercegérsek apródja és gárdistái ellen szövetkeztek, mindez Isten ellen való vétek volt D'Artagnan szemében. Hogyha azonban a bíboros ellen irányuló élcelődések közepette, egyszer-kétszer váratlanul elhangzott a király neve, egy pillanatra, mintha betapasztották volna a gúnyolódás forrását. Tétován néztek körül, mintha attól félnének, hogy Trévi úr várószobájában a falnak is füle van. Valamilyen célzás azonban hamarosan ismét ő eminenciájára terelt a beszélgetést, s már is újra pattogtak az élcek sziporkái, és csöppet sem igyekeztek fátlat borítani viselt dolgaira. Ezek sem szaladgálnak túl sokáig szabadon, s egy lyukas garas sem adnék az életükért, gondolta rémülten D'Artagnan. De a sajátomért sem, mert nyilván azt hiszik majd, hogy cinkos társuk vagyok, hiszen végighallgattam minden szavukat. Szegény apám mennyire lelkemre kötötte a tiszteljem a bíboros urat. Vajon mit szólna, ha tudná, milyen pogányok közé kerültem? Mondanom sem kell talán, D'Artagnan nem mert belekapcsolódni a beszélgetésbe, de szemét fülét ugyancsak nyitva tartotta, minden érzékével résem volt, hogy semmit nem ulasszon, és bármennyire bízott is atya tanácsaiban, ízlése hajlama szerint inkább helyeselte, mintsem elítélte a szem előtt lezajló hihetetlen dolgokat. Mivel azonban teljesen ismeretlen volt Trévi úr udvarának népe közt, és most látták itt első ízben, megkérdezték, mit óhajt. A kérdésre D'Artagnan igen alázatosan bemutatkozott, hivatkozott arra, hogy a testőrkapitány úr földie, és a kérdést feltevő inast megkérte, eszközöljön ki számára Trévi úrnál egy percnyi meghallgatást, amit az inast pártfogólag meg is ígért. A kérést átadja a maga helyén és idejében.
Elhangzott Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának második része. Felolvasta Varga Tamás. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükk-Szentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek, amen.
Bartók Beáta vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket Bükk-Szentkeresztről, ami Magyarország második legmagasabban fekvő települése Mátra Szent Imre után, mint nemrég megtudtam. Festői szépségű faluban beszélgetek most Klára nővérrel. Húsvét után vagyunk, a pünkösdi időre készülünk. Ez az időszak úgy gondolom, hogy leginkább az első áldozók, illetve a bérmálkozók számára a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen a Szentlélek kiáradását várjuk. Az első áldozók és bérmálkozók számára szeretném, hogyha egy kis útravalót, egy kis segítség mondanál.
Ugye a karácsony és a húsvét az nagyon ismerten nagy ünnep, de a pünkösd az picit, mintha árnyékban lenne, pedig valójában az egyház születésnapja. És nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestesülés ünneplésével a karácsonykor és a húsvéttal a megváltásunk beteljesítésének az ünneplésével. És a szép és biztos nem véletlen, és nem csak praktikus oka van, hogy ilyenkor van sokszor első változás, és aztán bérmálás, és hogy erre készülhetünk nem csak azok, akik most részesülnek benne, hanem azok is, akik együtt ünnepelnek. Azt gondolom, hogy ha az első változásra nézek most először, hogy Isten Jézusban egy olyan szerelmi vallomást és gesztust tett felénk, ami emberileg teljes mértékben utánozhatatlan, az, hogy a szeretetében saját magát adta. Tehát a testét, vérét, és aztán a pünköskor még erősebben megünnepeljük, hogy a saját lelkét adta nekünk. Igazából már a teremtésben, de ebben a formában, hogy az utolsó vacsorán hogy elővételezte a kereszt halálát, és már azt mondta arra a kenyérre, hogy ez az én testem. Értetek, adom, hogy valójában ez a teljes odaadása, hogy ezt megehetem az Istenemet, a kozmosz urát, aki a mindenség alkotója, és aki a semmiből minket megteremtett, most is fenntart és visz be az örök életbe, hogy ő ezt így kitalálta, hogy magát így táplálékul adja a kicsi teremtményének, az embernek. Ez egy óriási szeretetgesztus. A házasságban is van egyesülés, és nagyon nagy dolog, mert a kettő lesz egy testé. De ez a mélységű egyesülés, amit Isten kínál fel az ő teste számára, az egyház számára, ez utánozhatatlan. Mondja is az emberi, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És hogy ez is összekapcsolódhat ezzel, hogy igen, mi nálunk egy kisbabánál látjuk, hogy mindent visz a szájához, hogy magáévá tegye, hogy megismerje, hogy belsővé tegye, és forgatja, és hogy befogadja. És mi is azt gondolom, hogy nem csak tudunk sok mindent Istenről, Jézus is sokat tanított, meg jeleket adott kívül is, hanem azt akarja, hogy kívülről, belülről összekapcsoljon minket az élettel, a szeretettel, önmagával. És nem azt akarja csupán, hogy kövessük őt, hogy utána menjünk, vagy mellette legyünk, vagy ő mellettünk, hanem ez az egymásban lét, hogy maradjatok én bennem, amit János annyit hangsúlyoz, János evangelista, hogy maradjatok én bennem, mint a szőlőtövön a vesszők, hogy termést hozhassatok, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt gondolom, hogy ez az egymásban lakás, amit Isten így megad, hogy hozzánk költözik, bennünk lakik a szívünkben. Ez az oltári szentség révén, hogy a testét ebben a formában is adja, ez egy különlegesen nagy titok, és igazából csak kapizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy aki a csillagokat, a galaxisokat teremtette, bennem tud lakni, hogy én őt tényleg megehetem, és hogy ő ettől nem fogy el, hanem minket éltet, tehát minket kelt életre táplálék által. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, Jézus többször mondja, hogy teljesítse a mennyei atya akaratát, ez az ő tápláléka. Mikor a szamariai asszonnyal beszélt ott a kútnál, és jönnek a tanítványok, hozzák az ennivalót, és akkor mondta, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. és ez az Atya akarata. És úgy valójában nekünk is ez a táplálékunk, igazán akkor vagyunk jól tartva, hogyha az Isten szándékával, akaratával tudunk egyé válni. És hát úgy látszik a kinyilatkoztatásból, hogy ez az ő szándéka, hogy még meg is tudjuk őt enni. És erre készít fel egy első áldozás minket az első alkalom, amikor ez történik a gyermekek, vagy ha felnőtt, akkor ő ezt azért sokan nagyon ünnepélyesnek tudják is látni, megélni, és szép, ha ez így tovább tud folytatódni, hogy ez ne legyen egy negatív értelembe vett rutin, hanem minden alkalommal valamennyire tudjunk ráhangolodni és rácsodálkozni, hogy ez minden csak nem természetes, hogy ezt megkaphatjuk.
Ugye a keresztség után következik az első áldozás, aztán a bérmálkozás. A Jóisten fokozatosan készít fel bennünket tulajdonképpen a keresztény nagykorúságra. Amikor az első áldozás történik, akkor a gyermekek úgy nagyjából ugye olyan 10-12 év körüliek, vagy 11 év körüliek. Hogy tapasztalod, hogy ez az életkorban mennyire tudják ők ezt felfogni, hogy a Jóistent ők magukhoz vehetik?
Igen, különböző az életkorban, akik még hamarabb vehetik, már harmadikos, negyedikes korban. Azt gondolom, hogy ebben a korban egy értelmesség már, ami megengedi azt, hogy ők valamennyire közel kerüljenek ehhez a titokhoz. Mély felnőtt hitük nincsen szerintem általában, hanem van egy gyermeki hamvas. Azt mondhatom, hogy olyan hit, ami nyitott a titokra. Egy lehetőség, hogy szemlélők legyenek, vagy szemlélődők, mert kevesebb még a gyermeknek a gondja, talán a gondolata mindenen, és ezért én másképp tud rá csodálkozni még a titokra, és hiszem, hogy nagyon sok gyerek, jól lehet, nincs még komoly felnőtt hite, de valamit az eukarisztiának a valóságából nagyon is fog. Talán másikon nem feltétlenül racionális módon, hanem sok más szempontból, intuitív módon, akár érzelmileg, maga gyermeki tisztaságában. Tehát látom szépségét annak, hogyha egy gyermek megkaphatja. Az már egy nehezebb kérdés, hogyha nincsen támogató közege ehhez, akik ennek a titoknak a nagyszerűségét tudják kicsit segíteni körülötte, és támogatják abban, járjon szentmisére, és az első áldozást kövesse aztán a többi szép rendszerben, vasárnaponként legalább.
Erről is jutott eszembe, hogy ugye sokan vannak, akik talán még gyermekkorukban, vagy a szülőkkel esetleg, vagy nagyszülőkkel, vagy szomszédokkal eljárnak misére, de hogy majd aztán felnőtt korban, vagy már tinédzserkortól sokan vannak, akik esetleg eltávolodnak egy kicsit ettől, és nem is járnak annyit gyónni sem, aztán végül áldozni sem, és templomba sem. De hogy ugye mindenki számára ott van az az öröm hír, hogy a Jóisten bármikor vár minket vissza, és szeretné akár mikor, hogy visszataláljunk, és ismét elmenjünk, gyónjunk. Ide kapcsolódik, hogy van olyan ismerősöm, akitől hallottam, hogy nem mert elmenni ismét gyónni. Hát attól tartott, hogy esetleg nem meri kimondani, mint gyermekkorában olyan őszintén azokat a vétkeket, amiket azóta ugye elkövetett. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy bemegyek a gyóntatószékbe felnőtt fejjel, és hogy egy másik felnőttel találkozom, és nehezen tudja ezt azonosítani azzal, hogy de hát az a felnőtt, az, akinek én beszélek, az a pap, az a Jóisten szócsöve, tehát, hogy tulajdonképpen nem a papnak mondom a vétkeimet, ő csak ott ül, és ő a Jóistent képviseli, és hogy ez egy olyan gyónási titok, ugye, ami nem mehet tovább, ha ő nekik is mondaná néhány segítő és támogató szót.
Igen, nem véletlen, hogy az első áldozás előtt ugye van egy első gyónás, és ezzel a beavatás szentsége így egyre teljesebb, mert hát végső soron a szentség, úgy mondhatnám, hogy az ős szentség az maga Krisztus, az alap szentség az egyház, mert általa leszek szoros megszentelő kapcsolatban Krisztussal, és ez a hét szentség, amit tanulunk, tudunk, valami olyan, mint a prizma által a fehér fény szivárvány színekre bomló egysége, ez akár egy ilyen hét, a teljesség száma is gyönyörű színeiben megjelenik a Krisztus, mint ős szentség, az egyház, mint alapszentség, és tényleg ebben a kiengesztelődés szentsége egy óriási adomány. Fontos leporolni ezeket az evangéliumi igazságokat, hogy ez egy óriási dolog, hogy én megvallhatom őszintén a bűnömet, legyen az bármilyen bűn, és én akkor ma született bárány tisztaságúvá válok, egyszerűen azért, mert Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek ezt így akarta, hogy egy papon keresztül, az egyházon keresztül, aki különben anya, tehát anya szent egyház, hogy én kapjak egy vele való teljes tiszta egységet. És ez az igazság, tehát Isten felől nézve, az angyalok felől nézve, a szentek felől nézve. És hát hozzá kell tegyem, még a sátán is jól látja ezt, hogy mi ekkora tisztaságot kapunk. Csak a kis ember, kis vaksi látása, vagy homályossága ezt elfelejti, vagy nem fogja az adást. De valójában az történik, hogy mindent elenged. Nekem is, ha látom ezt a nagyon nagy jó hírt, a nagyon nagy jó hír az, hogy végtelenül szeret Isten, tényleg a képére alkotott, tényleg eltörölt mindent, egyet kér, hogy legyünk alázatban, tehát valljuk meg, ne hazudozzunk magyarul, tehát, hogy valljuk be a dolgokat, legyünk egyenesek, horduljunk hozzá bizalommal. És akkor ő mindent elenged. Tehát, aki a csillagokat teremtett, annak nem probléma a mi bűnünk. Tehát komolyan nem ütközik akadályba általa, abban mi botlunk bele, valójában mi sebesülünk meg tőle, Isten pedig kész elengedni. És hogyha erre gondolok, hogy csak ennyit kér, mint kicsit, mint a vaknál, mikor a Siloé tavában mondta, hogy botorkáljon el oda, még meg is kente sárral a szemét János evangéliumában, és menjen el, szépen fürödjön meg abban a vízben, és aztán ott megnyílt a szeme. Ráadásul az vakon született volt. Tehát ez a szentség ilyen, hogy ha én elbotorkálok, úgymond a gyónásban, mint nem egy óriási kérés, hogy akkor vald meg. Nem véletlen, hogy van benne emberi közvetítés. Tehát Isten egyáltalán nem csak maga és az ember között akarja ezt így a fellegekben úgymond elintézni, a levegőben, hanem ez nagyon fontos, hogy Isten szeretete mindig megtestesül. Tehát ezért van egyház, ezért van vasárnapi szentmise, ez egyáltalán nem egy fölösleges dolog, ezért van krédó, egy hitvallás, amit elmondunk szépen hangosan. Ezek mind olyan dolgok, amitől remeg a pokol. Mi meg bagatelizáljuk, emberek, sokszor. Pedig nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk, úgy mint a leprásnak meg kellett magát mutatni annak idején a papoknak, és ott mondták ki róla, hogy megtisztult, hogy ha meggyógyult valóban, és akkor fogadta vissza a közösség. Hogy nagyon fontos volt, hogy az a vak kész volt elbotorkálni, sárral megkent szemével, a Siloé tavába, vagy az Elizeus profétához, mikor elment a szíriai Námán leprásan, megmondta, hogy fürödjön meg a Jordánban. És akkor dühös lett, mert nem úgy kezdett gyógyítani Elizeus proféta, ahogy ő elképzelte, hogy majd kijön, majd oda teszi a kezét a sebb fölé, és majd ilyeneket mond meg olyanokat, és ő meg azt mondta, hogy menjél el, fürödj meg. És mondta, hogy jobb folyóink vannak nekünk, mint a Jordán. Úgyhogy először majdnem megsértődött, és rábeszélték, hogy tegye csak meg, és ő meg ott tisztult meg ebben a alázatos gesztusban, hogy alámerült. És nekünk is kell egy ilyenfajta alázat, ami realizmus is egyben, hogy úgy alámerülünk ebbe a kérésbe, hogy te menjél el, botorkálj el oda, ahol van egy pap, akit Isten erre felhatalmazott, aki különben ugyanúgy jár gyónni, mint mi, mint bárki más, mert kell neki, ugyanúgy ember, és épp ezért nagyon is tudja, és megértő tud lenni. És ugye elbotorkálok oda, és elhiszem ezt a gesztust, hogy Isten ezen keresztül mindent elenged. És ilyen értelemben nem okoskodok, hogy miért nem úgy, miért nem amúgy, ezt tisztít meg, hanem látom azt a csodát, hogy ekkora dolog történik, hogy teljesen tiszta leszek, annyira, hogy Isten nem emlékezik utána a bűnre, és nekem se szabad, hozzáteszem. Most nem is az a gond, ha emlékezem, hanem az, ha én továbbra is azért bántom magam, vagy szégyellem, vagy vádolom. Akkor azt jelenti, hogy a szentségnek az igazi gyümölcsét nem fogadtam be. Hogy én ott szent leszek utána. Tehát ez nem egy túlzó kifejezés, ez jelenti a szentség. Tehát engem ott összeköt Istennel, megszentelő kegyelem állapotába kerülök, és ezt a nagyon örömhíres oldalát látom a gyónásnak, akkor nem akadok fenn ilyen apróságokon, hogy most pontosan ki az a pap, vagy milyen az a gyóntatószék, meg hány éve voltam, vagy hány hónapja voltam, akkor nem ezek lesznek a hangsúlyosak, hanem hogy megyek, mint ahogy az ember egy betegségben is. Ha észreveszi, hogy előre halad egy betegsége, akkor nem vár sokat jó esetben, hanem kezelés után néz. És akkor ez is ilyen, hogy én nem várok sokat, hanem elegem van az egoizmusomból, a bűnömből, és oda megyek, ahol ezt el tudják venni. Tehát én bátorításul ezt tudom mondani, hogy az örömhírre függeszteni a tekintetet, mi is történik itt. És akkor én utána nem tartárolom már azokat a bűnöket. Az lehet, hogy valamennyire emlékszem, de akkor az már csak arra jó, hogy tanúja legyek Isten irgalmának. Tehát nyugodtan emlékezhetek éppen, csak akkor arra emlékezzek, hogy na ezt törölte el nekem az Úr. És ahogy ismerős az a szentírási rész, ahol 10 000 talentumot enged el az Úr az egyik szolgájának, és így nem kell a családjával együtt eladni őt, és visszafizettetni, nem is lehetne, mert egy államadossággal felér, és utána ő valahogy elfelejti ezt az irgalmat, hogy ez egy óriási elengedés volt, tartozás elengedés, és kimegy valahogy, nem tudom, hogy, de kiment a horizontjából, a fókuszából, és aki neki 100 dénárral tartozott, elkezdte folytogatni, hogy adja meg. Az se volt kis pénz, de ehhez képest óriási különbség, sokkal kevesebb, mint amit neki engedtek el, és a társai elszomorodtak, és elmondták az Úrnak, hogy mi történt. És hogy erre kell nagyon vigyáznunk, hogy egyrészt, ha Isten nekünk teljesen elengedte, akkor engedjük el mi is magunknak. Én nem tolhatom fölé magamat Istennek, hogy te ugyan Uram megbocsátottál, de én nem bocsátok meg magamnak. Na és a többiekhez is elengedni, mert akkor, ha abból élek, abból az örömhírből, hogy nekem minden tartozásomat elengedték, akkor tudok nagy lelkű, vagy ilyen irgalmas, egy részvétel lenni mások iránt, akkor nem fogom folytogatni ítélkező módon a másik embert.
Arról nem is beszélve, hogy amikor sikerül letennünk a Jóistennek a bűneinket, akkor utána nem csak egyszer-kétszer, hanem ahányszor csak lehet, minden nap vár minket, akár a szentmisére, akár a szentáldozásra, és ez olyan megerősítést tud adni a mindennapokban. Tehát nekünk, katolikus keresztény embereknek van ez a lehetőségünk, hogy a Jóisten testét magunkhoz véve megerősödjünk általa, és minél többször sikerül áldoznunk, ugye annál többször érezzük át, illetve annál közelebb vagyunk a Jóistenhez.
Igen, és olyan szép ez a kiengesztelődés szentsége, a gyónás, hogy valójában, hogyha így megfrissülünk a megszentelő kegyelemben, akkor utána bátran mehetünk áldozni, akárhányszor megyünk szentmisére, tehát nem kell minden áldozás előtt gyónni, ha csak nem olyan súlyos bűnt követtünk el, ami ezt indokolja, de hogy bátran menni, újra meg újra magunkhoz venni, mert ez az arándokok eledele. Ez nem egy ilyen jutalom, hanem egy ingyenes ajándék, hogy Jézus a testét adja, és úgy ingyenes, hogy neki a vérébe, halálába, életébe került. Nekünk ingyenes, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeltük. Viszont fontos az a kicsit erre is érthető, az a mennyegzői ruha, amit a belépéskor a mennyegzőre hívó házigazda ad minden vendégnek, hogy vegye csak föl, úgy ünnepeljen, és nekünk ezzel kell belépni erre az eukarisztikus lakomára valójában, hogy megtisztuljunk, hogy legyen bennünk a bizalom, legyen bennünk a kegyelmi állapot, amivel vehetjük magunkhoz Jézust, mert ő tudja, hogy ez szükséges az együtt ünnepléshez, hogy ne az ítéletünket vegyük magunkra. Tehát azért van ennek egy sorrendisége, de nem azt jelenti, hogy aki rendszeresen gyónik, például havonta, másfél havonta, hogy akkor annak minden áldozás előtt gyónia kéne, hanem nyugodtan közben áldozhat, mondom, ha nem követett el olyan bűnt, ami ezt akadályozná.
Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükkszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Oh.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.